testvéreim, március 8-a van nemzetközi nőnap. Tartsunk mi is nőnapot annak szemléltetésére, hogy mi nem csak Krisztusról tudunk beszélni, hanem Jézus Krisztus szellemében bármi másról. Tegyünk most próbát, milyen az, amikor valaki Jézus Krisztus szellemében beszél nőkről, férfiak, nők kapcsolatáról, szerelemről. Induljunk el onnét, testvéreim, hogy a magyar könyvpiacon örvendetesen megsokasodtak az úgynevezett felvilágosító, tanító könyvek, amelyek szerelemről, férfi-nő kapcsolatáról szólnak. Van olyan könyv, nemrég volt a kezemben egy könyv, 100 000 példányban adtak ki egy bizonyos könyvet, egy ilyen tanító könyvet, 100 000 példányban, és van rá publikum, és új meg új könyvek jelennek. Tehát ez egy örvendetes jelenség. E mögött az a történelmi tény van, hogy hosszú ideig tabu volt a szerelem ügye. Nem utolsó sorban az egyházak bűne az, hogy tabu volt. Ismerjük azt a mondást, hogy a halottakról vagy jót, vagy semmit. Hát az egyháznak az álláspontja az volt, hogy a szerelemről vagy semmit, vagy rosszat. Ez volt az álláspont, és ez számolódik fel most ezek által, a könyvek által. Örülnünk kell, hogy ilyen nagy példányban tanítják a fiatalokat, fiatal házasokat a szerelem művészetére vagy tudományára. A továbbiakban azt mondom, hogy nem csak az örvendetes, hogy ilyen sok ezres példányszámban adják ki ezeket, hanem tartalmukban is tisztulnak ezek a kiadványok, és egyre több örömünk telik tartalmukban is. Tudnék, először, amikor a tabuból kitört ez a társadalom, akkor először az volt ezeknek a könyveknek a lényege, hogy ez egy biológiai valóság, ez meg ez történik, ábrák, képek, az egész szerelmi életnek a biológiai valóságát tárták föl, és igazából technikát tanítottak. Hosszú ideig ez volt a tartalma ezeknek a könyveknek, aztán elkezdtek jajongani a pedagógusok, meg a pszichológusok, elkezdtek jajongani azon, hogy ez nem segít. Mert igaz ugyan, hogy ezek az adatok biológiáról, technikáról, ezek az adatok bizonyos világosságot adnak, ami eddig nem volt, homály volt, köd volt, világosságot adnak, de egyúttal közönségessé teszik az egész ügyet. Ezt nem a papok mondták, ezt a pedagógusok, pszichológusok, és méltán mondták. Amennyi ismeret nő, annyira lett közönségessé az egész ügy. És akkor egy új irányt vett a dolog, és ma már olyan felvilágosító könyvek jelennek meg, amikben nem egyszerűen csak biológia és technika van, hanem amelyik kezdi az emberi elemet hangoztatni. Mondván azt, hogy itt nem csak test találkozik a testtel, hanem ember az emberrel, és lehetőleg érett ember találkozzék, érett személyiség. Akkor lesz igazán gazdagság emberlétnek a kiteljesedése, ha érett emberi személyiségek találkoznak a szerelemben. Itt tart tehát ma a könyvpiac, a kiadványok itt tartanak, nem csak technika, hanem humán elemeket visznek bele örvendetes módon, és emberi ügyé akarják tenni ezt a valóságot. Na, itt lépünk be mi keresztjének ebbe a beszélgetésbe, és mondunk valamit. Valamit, ami több ennél. Örülünk annak, hogy a testi részét megvilágítják a fiatalok előtt, még inkább örülünk, hogy emberi igényeket is támasztanak ma már, a mi vallomásunk az, hogy még ennél is több. A férfi-nő kapcsolata több test és test találkozásánál, több személy és személy találkozásánál lehet több. Itt bizony már azt kell mondani, hogy lehet, és nagy hangsúlyt kap ma este ez a szó, hogy lehet. Lehet az, hogy a szerelemben megjelenik valami az abszolútumból. Most ezt tudatosan mondom, így nem akarok túl teologizálni, most igazán kedvesen, egyszerűen beszéljünk, abszolútumból megszólal valami. Hát nyilván igazából Istenre gondolok, de most így mondom, hogy abszolútum. Az ember lélek, az emberi lélekben vágyakozás van, a végtelenség, a tágasság, az abszolútum felé. Itt, ott meg lehet élni az abszolútumot, egy áldott, csöndes, csillagos éjszakán ízelítőt kapunk az abszolútumból, egy szép hangversenyen ízelítőt kapunk az abszolútumból, és ami keresztény szavunk itt az, hogy igenis a szerelemben is lehet az abszolútumból valamit megélni. Ez a mi többletünk. Test találkozhat a testtel, ez egy végzetesebb, primitív esete a szerelemnek. Személy találkozhat a személlyel a szerelemben, ez már magasabb rendű eset, de még mindig van lehetőség tovább, és ez a tovább, ami hitünk szerint az, hogy az abszolútum is bele muzsikál a szerelembe. Na most vigyázzunk, testvérek! Itt nem arról van szó, hogy helyette megszólal az abszolútum, hanem benne. Ez sokak számára elképzelhetetlen, vagy bosszantó, vagy botránkoztató. Ma este ez a tanítás, hogy az abszolútum benne megszólalhat. A muzsika világából vettem a szemléltetést, és szeretném, ha ezt az alapesetet, amit most mondok, pontosan végig gondolnánk. Gondoljuk el azt, hogy a hangszeren leütünk egy hangot, a C hangot. Megszólal, muzsikál a C hang. Legyen ez a test találkozása a testtel. Ez a C hang. Ha most a C hang mellett leütjük az E hangot is, azáltal megromlik a C hangnak a hangzása. Az éhang, amikor személy találkozik személlyel. Az éhang elhallgattatja a céhangot, vagy pedig egy hangzat, egy összhangzat keletkezik. A C és az E együtt szebb és több, mint külön a C és külön az E. Azt gondolom, ebben egyet értünk. Na most megtörténhetik az is, hogy a C és az éhang mellett egyidejűleg megszólal még a G hang is. C-E-G. Az abszolútum is belemuzsikál. Ezáltal megszűnik a C hang. Megszűnik az E hang. Azáltal, hogy a G hang is megszólal, az egész csúnyává lesz, vagy gazdagabbá lesz. Ez a keresztény vallástétel hitem szerint, hogy magas rendű az, ha a C mellett az E is megszólal, a test találkozása mellett a személyiségnek magas rendű humán találkozása is történik a szerelemben, de a keresztények tudnak egy ilyen lehetőségről, hogy a G hang is, és ezáltal egyik sem hallgat el, hanem egy gyönyörűséges összhangzat keletkezik, amiben a C-nek megvan a terepe, az E-nek is, a G-nek együttvéve egy gyönyörű összhangzat keletkezik. És itt egy kicsit bibliázzunk, testvéreim. Kezemben van a Szentírás, kinyitottam az Énekek énekénél, és azt kell mondanom, hogy ez az új fordítás sajnos gyáván meghátrált, egy bibliai kijelentés előtt megnéztem egy sereg egyéb fordítást, és érdekes a világ kereszténységben ez a hányódás. A Károli Biblia valamit mondott, azzal szemben meghátrált ez az új fordítás. A modern görög modern nyelvű fordítások, mondom, hol ezt, hol azt mondják. Nézzük csak, miről van szó. Az Énekek éneke egy gyönyörűséges ókori szerelmi dal, egy szerelmi pár beszéd, illetve még annál is, nem is tudom műfajilag, hogy kell ezt mondani. A vőlegény éneke, a menyasszony éneke, a barátok éneke, együtt valami lakodalmas szertartás, így mondja a bibliai tudomány, egy lakodalmas éneklésnek a szövege, amit aztán átvitt értelemben Krisztus és az egyház szeretetére, szerelmére alkalmaztak. De nem kétséges ma már, a bibliai tudomány nem hogy afelől kétséget, hogy ez eredetileg egy kedves, népi, lakodalmas, szerelmi rigmus volt, ének volt. Na ennek az utolsó fejezetében, a 8. fejezetben olvassuk, most az új magyar fordítást olvasom. Bizony erős a szeretet, így nyugodtan mondhatnánk, hogy szerelem, mert az egész könyv erről beszél. Bizony erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír, úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. A szerelemnek a lángja úgy lobog, mint az Úrnak lángja. Hasonlít hozzá az úgy. Ugye hasonlító szó. A szerelemnek lángja úgy lobog, mint az Úrnak lángja. A régi Károli fordítás azt mondotta, lángjai az Úrnak lángjai. Vagyis egyenlőség jelentett a régi fordítás. Az új fordítás hasonlít. Olyan féle a szerelem, mint az Úrnak lángja. A régi fordítás azt mondotta, hogy a szerelemnek a lángjai az Úrnak lángjai. A francia fordítás azt mondja, Flamme de l'Eternel, örökkévalónak a lobogása, az abszolútumnak a megjelenése, mondom én modernül. Flamme de l'Eternel, örökkévalóságnak a megjelenése, modern francia fordítás is egyenlőség jelentett. Na testvérek, látszik, hogy itt a fordítók nem a szöveggel kínlódtak, mert teljesen egyértelmű, hogy lángja a Jahve lángja, így mondja a éberszeg. Tehát nem a szöveg felett töprengtek, hanem a hitvallásuk felett, hogy ezt elfogadják-e, merik-e mondani, hogy lángjai az Úrnak lángja. Az öreg Károli megmerte mondani, itt már nem merték megmondani, olyan, mint. Na hát itt egy kicsit elmélkedjünk testvéreim, hogy is van ez régen, most, meg ezután, hogy is vannak ezek a dolgok. Maradjunk itt, hogy C-E-G, C a test kapcsolata, E személyi kapcsolat, G, amikor az abszolút belemuzsikál az emberi kapcsolatba. Hogy is volt ez régen? Hát bizony ilyesmit kell mondani, hogy régen az egyház tanítása az volt, hogy hagyd abba a C-t, hogy megszólaljon a G. Kell magyarázni. Hallgattasd el a C-t, és akkor megszólal a G. Légy apáca, légy szerzetes, hallgattasd el a testet, és akkor hangosan megszólal a G. Vagy fordítva mondották, ha egyszer megszólal a G, az biztosan azt mondja, hogy hagyd abba a C-t. Ha egyszer megszólal az Isten, legelőször azt mondja, hogy hagyd abba a szerelmet. Ha a G megszólal. Vagyis a régi tanítás az volt, hogy vagy C, vagy G. Vagy szerelem, vagy Isten, dönts. Emlékszünk ilyen prédikációkra? ilyen evangelizációkra. Vagy C, vagy G. Egyik kizárja a másikat. Ez volt a régi felfogás, a régi tanítás. Innen jön kifelé az egyház. Minden egyház jön kifelé innen. A római egyház is, amelyik a legszigorúbban vallotta, hogy vagy C, vagy G. Jön minden egyház kifelé, és például oda jön, ahol ez a magyar fordítás van, hogy hát nem zárja ki egyik a másikat, olyan a szerelem, mint az Istennek a lángja, a lépcsőfokféle, hát ezen a lépcsőfokon át lehet magasabbra lépni, nem kell feltétlenül megtagadni egyiket a másikért, de azért úgy lépcsőfok, lángjai az Úrnak lángjai. És hitem szerint ez az ősi ige ennél merészebbet mond. Aztán érzékeljük a gondolatoknak a fokozódását, a réget, hogy vagy-vagy. Most az egyház odafele jön, hogy lépcsőfok. Igent mond erre, ezen a lépcsőfokon át az abszolútum világába lehet fölemelkedni. Hitem szerint a héber szöveg, ez a régi szöveg teljesen egyértelműen mondja azt, hogy lehet. Lehet a C, E, G hangnak az összhangzata. Lehet. Lehet az, hogyha valaki szép emberi módon éli meg a C és az E összhangját, test és lélek emberi kapcsolatát, ha valaki leüti a C és az E billentyűt, akkor egy égi kéz hozzáüti a G hangot is. Megjelenik az abszolútum az emberi kapcsolatban. Lehet. Mondom, itt rendkívül nagy hangsúlyt kap az, hogy lehet, nem biztos, nem automatikus, nem törvényszerű. Még esetleges hívő emberek házasságában, szerelmében sem abszolút a garancia, hogy mivel ők ilyenek, azért a G hang is meg fog szólalni. Itt ez az isteni lehetőség szólal meg az én prédikációmban. Lehet az, hogyha valaki emberi módon szépen éli meg a C és az E hangot, a testi kapcsolatot és az emberi kapcsolatot, egy égi segítség a G hangot is hozzá muzsikálja. Az abszolútumból is megjelenik valami. És ebben nem rövidül meg a C és nem rövidül meg az E, hanem együtt ad egy csodálatos emberi élményt. Hát még nagy utat kell az egyházaknak megtenni, amíg erre a bátorságra eljutnak, erre a bátor beszédre, amit most én itt bátorkodok elmondani néktek, ami hitem szerint az igének egyszerű igazsága. De most jön a lehetnek a hangoztatása. Amit én eddig mondottam, az egy gyönyörű szárnyalás, lehet ezt megvalósítani. De ebből a szárnyalásból most bizony vissza kell szállni a földre. Lehet, de nem ez a törvény. Lehet, de ez a kivétel, ez az ajándék. Nagyon sokszor a lehet nem valósul meg. És itt kell a dolognak a fájdalmasabbik részéről szólanom. A szerelem lehet nyitás az abszolútum felé, és a szerelem bezárhatja az életet az abszolútum elől. Lehet, hogy a szerelem megnyitja a kaput, és lehet, hogy a szerelem bezárja a kaput. Itt van a félelmetes polaritása ennek az ügynek. Amennyi isteni lehetőség van benne, ugyanannyi démoni lehetőség is van. Amennyire a szerelemben megjelenhetik az isteni muzsika, ugyanúgy megjelenhetik benne valami démoni töltés is. Ez is lehet. Most négy idézetet mondok testvérek, csak röviden, hiszen költőink hallatlanul tudnak tömöríteni. Négy idézetet mondok, két negatív előjelű idézetet férfi-nő kapcsolatáról, szerelemről, és két pozitív előjelű idézetet. Ez a négy idézet mutatja azt, hogy a költőink értik, tudják, miről van szó. Tudják, hogy fölfele milyen csodálatos lehetősége van ennek, és hogy lefele milyen megrendítő lehetősége van ennek. József Attila két szavát idézem csak. Egy helyen a szerelemről így beszél, hogy párosult magány. Párosult magány. Valamiféle erő, valamiféle mágnesesség összerántott két életet magányosságában. Az éhhang már nem szólalt meg, persze, hogy a géhang se tud megszólalni. Párosult magány. A másik idézet Szabó Lőrinc megrendítő sora, aki a szerelemről úgy beszél, hogy két önzés titkos párbaja. Szerelemben van harc, de nagyon sokszor ez a harc nem más, mint két önzés titkos párbaja. A felszínen az, hogy szeretlek, szeretlek, nagyon szeretlek, ez van a felszínen, de eközben titkos párbaj folyik. Legyőzni, birtokba venni, megkötözni. Ime a szerelem nem csak az abszolútunk felé vihet, hanem a kárhozat felé is vihet. Két önzés élet hosszíglani párbaja, vagy párosult magányosság. De ugyanez a József Attila mást is tud mondani, amiben szinte muzsikál az igazság. Flóra, Flóra, mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. Gondoljuk meg ezt, szerintem a világirodalomban ennél szebben muzsikáló két versor nincs. Itt a betűknek az összjátékát még külön lehetne elemezni. De csak a gondolatot magát ragadjuk meg. Flóra, Flóra, mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. Ide-oda tükröződik a kapcsolat, ő benne mosolyog, az az öröm, hogy engem valóra váltott. Nem megváltott, valóra váltott. De ha egy elnyomorodott életet valaki valóra vált, nem érezzük ott az abszolútumnak a lehelletét? Egy elnyomorodott életet valaki igazán kibontakoztat, kivirágoztat, valóra vált. Ez nem a megváltás előszobája, pitvara. Mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. És Ijés Gyulának van néhány szóból egy ilyen vers töretéke, hogy határtalan úgy az ember, ha társa van. Határtalan úgy az ember, ha társa van. Nem érzitek itt is az abszolútumnak a lehelletét? Határtalan. A tágasság megjelenik, ha társa van. Ez is csak játék szinte. Határ, határ. Határtalan, határ. Van. Gyönyörű játék a szavakkal, a betűkkel, de még gyönyörűbb a gondolat, az igazság. Határtalan úgy az ember, ha társa van. Nos, testvérek, ez a négy idézet mutatja azt, hogy a szerelemnek van dicsősége és van szégyene. És bizony, a Jézus Krisztus szellemében mind a kettőt el kell mondani. Az egyháznak a beszűkült, nyomorult tanításával szemben ezt a kettőt el kell mondani, hogy dicsősége van, és szégyene van. Lehet dicsőséges, és lehet nagyon szégyenletes. Még tisztázzuk egy kicsit, hogy mi a különbség tehát? Mi a szerelemnek, férfi-nő kapcsolatának a dicsősége? Hát ezt már mondtam. A szerelem dicsősége az, ha a C és az E hang mellett közben megszólal a G hang is. Ez a dicsősége. Hogy két kicsi emberkének a találkozásában megmozdul valami az abszolútumból. Két kicsi embernek a pillanatnyi együttlétében az örökké valóság jelenik meg. Két testnek találkozásában a szellemi világnak a fényei ragyognak fel. C-E-G. Ez a szerelem dicsősége. És mi a szerelemnek a szégyene? Azt, testvéreim, hogyha a szerelembe lévő isteni lehetőséget démoni célok szolgálatába állítják. Mert önmagában az, hogy a C és az E mellett a G megszólalhat, ez a szerelem isteni lehetősége. Ha a szerelemnek a lehetőségét démoni célok szolgálatába állítják, akkor jelenik meg a szerelemnek a szégyene. Csak szavakat mondjunk most, hogy mi az, hogy isteni, és mi az, hogy démoni. Isteni az, hogy erő. Isteni az, hogy szabadság, tágasság, növekedés, öröm, szárnyalás, alkotás. Szerelemben ez az isteni elem megjelenhet. De van démoni lehetőség. Démoni, most mondjunk csak megint szavakat, démoni az, hogy erőszak, bilincs, börtön, vergődés, megalázás, uralkodás. Ez minden lehetséges szerelem címén. De milyen sokszor történik. Tehát ugyanaz az isteni ajándék egyszer isteni valóságokat ajándékozhat, és ugyanaz démoni erőket mozgósíthat. Példát mondok, tessék, hogy ne maradjon ez ennyire elméleti. Gondoljunk egy tehetséges fiatal emberre, aki tanult, diplomát szerzett, teli van lelkesedéssel, alkotókedvel, beleveti magát az életbe, és meg akarja valósítani elgondolásait, tudományát, alkalmazni akarja így tovább, és nem sikerül. Falakba ütközik, megalázzák, nem használják, csalódik. Nagyon gyakran elmondhatnánk, nem csak a magyar, az egész világ ifjúságának ezt a diagnózisát, hogy amikor csalódik a felnőttek társadalmában, két utat választhat. Az egyik az alkohol vagy a kábítószer, a másik a szerelem. Hát tegyük föl, hogy ez a mi fiatal emberünk, aki csupa alkotókedv, falakba ütközött, és ezért bele menekül a szerelembe. És talál magának társat, hozzávaló társat, alkalmas társat, talál egy nőt, aki nagyon szereti, tisztán szereti, egyedül őt szereti, szolgáló szeretettel szereti, kiszolgálja, vigasztalja, forrón öleli. Gyönyörű szerelem. Ettől még, hogy forrón öleli, kiszolgálja, szereti, ettől még nem biztos, hogy isteni, ettől még lehet démoni ez a szerelem. Hol dől el az, hogy isteni-e vagy démoni? Még egyszer mondom, tisztán szereti, hűségesen, forrón öleli mindent, amit a nagykönyvek, a felvilágosító könyvek mondanak, mindent megvalósít, és még nem dől el, hogy isteni vagy démoni. Tudnék, ott dől el a dolog, hogy ha történetesen ez a nő azt mondja, hogy de jó, hogy egymásra találtunk, de jó, hogy ennyire szeretjük egymást, hagyd ezt a ronda világot. a mi szerelmünk, a mi létünknek a végső értelme. Örüljünk, hogy megtaláltuk egymást. Én boldoggá teszlek egy életed át. Milyen jól hangzanak ezek, nem? De hogy is volt az első este, helytállás vagy megfutamozás? Hát ez megfutamozás igazából, akármilyen forró szerelemnek a közegében történik a megfutamozás. Démoni ez a szerelem. Merem mondani a Jézus Krisztus nevében és szellemében, hogy attól függetlenül, hogy hűséges szerelem, forró ölelés, minden tiszta, minden példaszerű, amennyiben birtokba veszi azt a férfi, és a szerelem jegyében akarja onnan kezdve birtokolni, és az életnek a végső értelme a szerelem, démoni. Mikor lesz isteni ugyanez a szerelem? Ha azt mondja az a nő, hogy nagyon forrón ölellek, bátorítalak, vigasztallak, kiszolgálnak, mindent megteszek azért, hogy gyógyulj, és aztán vissza az élet üdvőterére. Ha tudja így szeretni, abban isteni van. Esetleg, ha tudja úgy szeretni, hogy a szerelme rovására szereti. Van-e ilyen nő, testvérek? Van. Ahol ilyen szerelem van, ott van a Krisztus szellemében. Ott az abszolútum valószínűleg meg fog jelenni. Attól még, hogy az a másik szeretet nagyon forró, nagyon tüzes, csak éppen egy saját kis gettót csinálnak kettőjüknek, egy saját kis paradicsomot kettőjük, kétszemélyes paradicsomot. Állítom, hogy ott nem fog megjelenni az abszolútum, mert az menekülés, eleve rossz, minden forrósága, hűsége közepette is. Úgy lesz istenivé az a szerelem, hogy öleli, szereti, hogy gyógyuljon a maga igazi ember voltának a megvalósítására. Nők napja van, egy gondolatban szeretnék egy csokor virágot átadni ma este minden nőnek. Büszke vagyok rá, magam találtam ki, nem idézek most kivételesen a magam gondolatát, mondom. Nők napján egy szép gondolatot. Testvérek, én fölismertem ezt az igazságot. A nők igazából nem azért szépek, mert szépek. A nők azért szépek, mert nők. Szép csokorvirág ez, testvérek, ha belegondolunk. Még egyszer mondom, a nők nem azért szépek, mert szépek, azért szépek, mert nők. Önmagában, ha egy nő igazán nő, az a létnek valami szépsége. Ha egy nő igazán nő, a közelében megfendül egy férfi élete. No persze, ha egy nő csak test, akkor a test fendül meg. Ha egy nőben van lélek is, akkor a lélek is megfendül. És ha egy nőnek van valami köze az abszolútumhoz, akkor az abszolútum is rezonál. És ez a nőknek a szépsége igazán. Ez az Istentől való csodálatos lehetőség. És állítom, hogy ehhez nem kell nagy külső szépség. A nő a férfi számára szép, a szép nők egymás között szomorú harcot vívnak, erről most hallgassunk, hogy tudják gyűlölni egymást a nők, hogy tudnak irigykedni, mert egy kicsit jobb ez, az, amaz, a cucca, a képe és a többi. Ezt hagyjuk, ezt most nőnapon ne emlegessük, ez egy szomorú része a dolognak. Állítom, hogy ezen túl van az igazság, és még egyszer ezt a csokor virágot nyújtom. A nő nem azért szép igazán, mert szép, hanem azért, mert nő. Mert Istennek egy csodálatos teremtménye, akinek a közelébe megpendül a férfi, megpendülhet a férfi. És ha a nőnek van valami köze az abszolútumhoz, akkor ebben a pendülésben az abszolútum is megfendül oda-átra. Befejezésül csak egy kis szemléltetés még arról, hogy mit jelent az, hogy az abszolútum megbendülnek az ember kapcsolatába, szerelmi kapcsolatába. Testvérek, a Bibliának hitem szerint az egyik legszebb szava, leggyönyörűbb igéje ez, hogy fogadjátok be egymást, amiképpen Isten is befogadott titeket. Az egész Szentírás benne van ebben. Dogmatika és etika. A dogmatika az, hogy Isten befogadott. Az etika az, hogy egymást is fogadjátok be. Fogadjátok be egymást, amiképp Isten befogadott titeket. Most testvéreim, a szerelemben igazában ez történik. Egy ember befogadja a másikat. Nem birtokba veszi, nem leigázza, nem kihasználja, nem élvezeti cikké teszi a maga számára, befogadja. Testestől, lelkestől, egész mi voltában befogadja. Csak zárójelben mondom, hogy most olvastam egy nagyon érdekes könyvet, amelyik a modern ember kérdéseit feszegeti, hogy mi is a modern embernek a jellegzetes keresése, nyomorúsága, és azt mondja, hogy két dolgot keres igazán a modern ember. Nem megyek a részleteibe, de gyönyörű fejtegetéseket olvastam. A modern ember két féle keresésben van. Keresi az értelmét a dolgoknak, a világnak, történelmnek, önmaga létének. A dolgok értelmét keresi, és társat keres. És azt állítja ez a könyv, hogy a modern világ tragédiája, hogy a világ hallgat, nem válaszol erre a kérdésre, hogy mi az értelme a dolgoknak. A mai ember egyik nyomorúsága, hogy hiába kérdez, nincs felelet, nem felel a világ, hogy mi az értelme a dolgoknak. És a másik nyomorúsága, hogy keresi a társat, és így mondja, hogy rendkívül homályosak a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok. Igen, homályosak, mert ezt nem éli át egyik ember a másik emberrel való kapcsolatában, hogy befogadod. Fogadjátok be egymást. Aki csak testben él, az test szerint fogadja be. Aki lélekben is él, eljutott valamiféle emberi magatartásra, az emberi módon fogadja be. Aki az abszolútumnak a befogadó szeretetét átélte, az úgy tudja a másikat befogadni, hogy ebben a befogadásban a G hang megjelenhetik. Vagyis az, hogy igazából engem egy ember fogadott be, de ebben átéltem az én végső befogadásomat. Tehát testvérek, az a helyzet, hogy amikor a szerelemben egyik ember befogadja a másikat, az valóban lehet lépcsőfok egy magasabb rendű élmény számára. Lehet keresztelő jánosi élmény a Krisztus élmény előtt. Útegyengető a Krisztus élmény felé. Van ilyen? Úgy fogadott be valaki, hogy megnyílt a szívem az isteni végső befogadásra. Ez is lehetséges. De meghirdetem ezt tesek, amit nem mer ma még a keresztény egyház meghirdetni, hogy nem csak lépcsőfok lehet. Megtörténhetik, hogy amikor egy ember igazán befogad, abban egyúttal nem csak az E hangot, hanem a G hangot is átélem. Az, hogy az Isten befogadott. Most lett bizonyossá számomra, hogy az Isten befogadott. Nem akarok a dolog visszájáról szólni. Ha valaki kínálta magát, közeledett, azt hitte, hogy befogadják, és egyszer csak iszonyatos keserűséggel élte át az ügyet, hiszen nem fogadott be. Befogadta a pénzemet, elfogadta a testemet, nem fogadott be. Aki egy ilyen iszonyatos élményen ment át, annak jaj, de nehéz prédikálni arról, hogy az Isten befogadott. Lehet a szerelem démonizmusával terjeszteni az istentelenséget. Én azt hiszem, hogy a szerelem démonizmusa inkább sikeres eszköz az ateizmus terjesztésére, mint mindenféle propaganda, írat és előadás és szeminárium és marxista egyetem és akármi. A szerelemmel való visszaélés jobban terjeszti az ateizmus, mert itt átéli valaki azt, hogy nem fogadtak be, beszélhettek nekem Istenről, nem fogadtak be, ez halálos sem. Na testvérek, ez a mai üzenet, nők napja, még egyszer mondom testvéreim, a nők nem azért szépek, mert szépek, azért szépek, mert nők, mert valami hallatlan, isteni lehetőség, gazdagságban az életükben megbendülhet az abszolútum általuk a másikban. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk.